Kis Zsolt atyát, a melbourne-i magyarok plébánosát hallották, ezzel mára a Mit tegyek véget ért.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Testvértelepülés lett Füzérradvány, valamint egy felvidéki és egy erdélyi település, kevés a hóeltakarítás alkalmas munkagép Egerben, adventi véradás szervez a Városi Televízió Egerben. Ezek mai műsorunk fő hírei, tartsanak velünk! A füzérradványi Károlyi kastély adott helyet annak a találkozónak, melynek keretében testvértelepülési kapcsolat jött létre egy felvidéki, egy erdélyi és az említett hegyközi település között. Kis Nándor, füzérradvány polgármestere elmondta, szinte a véletlennek köszönhető az egymásra találás, melyből reméli, hogy tartós kulturális és gazdasági kapcsolat sarjad majd.
Erdélyben voltunk a Csíksomlyói búcsún, és amikor a Hargitára mentünk fel, sietve, hogy a misére elkésünk, és akkor a Janoki polgármester úr mondta, hogy milyen jó lenne egy testvér település köztünk. És akkor jött ez az ötlet, és én mondtam, én is örülnék neki, mert már nagyon régóta szerettünk volna a füzéladványnak, hogy legyen egy testvér települése. És utána szeretnék mesélni az erdélyekről, Gernyeszegről, az meg úgy alakult, hogy Sárospatakon ezelőtt 2 éve voltunk konfirmáláson, és az ebédnél találkoztunk, és ott bemutattak minket egymásnak, és akkor megkérdezte, van-e nekünk erdélyi testvér település. És akkor mondtam, hogy nincsen, és azt mondta, hogy nagyon szeretettel befogadnak minket Erdélybe, ha mi vállaljuk a testvér települést, és így alakult a kapcsolatunk. Kulturális programokban, hogy egymást megismerjük a kultúráinkat, pályázatokban, uniós pályázatokban, hát ha több lehetőségünk lesz, és mind a 3 település több pályázatot tud magáénak mondani, és ezáltal fejleszteni ezeket a programokat, de főként kulturális. Szeretnénk azt, hogy Jánoknak van a betlehemes játékok, pont azt beszéltünk, milyen jó lenne itt is füzéradványban esetleg a gyerekeket megtanítani, és akkor utána mi is részt tudunk venni nekik a programjainkon.
Dr. Hörcsik Rihárd, a térség országgyűlési képviselője, a nemzet egységének jeleként tekint a megkötött testvértelepülési kapcsolatra, amely az érintett lakók, fiatalok számára magyarságuk megerősítését jelentheti.
Füzéradvány település életében ez egy történelmi pillanat, amikor is a település kinyitja a kapuját felvidékre és Erdélybe, hogy az ott lévő települések egyikével, másikával testvér települési szerződést kössön. Füzéradvány ezzel kilép arra a hatalmas térségben, a Kárpát-medencében lévő magyarság erősítésének az ügyében, hiszen egy-egy testvér települési kapcsolat jelenti azt, hogy a kinti magyarok megerősödnek abban, hogy mi soha nem felejtjük el őket, hiszen nemzet testvéreink, és lehetőleg minden támogatást megadunk számukra, nem csak kormányzati, hanem önkormányzati szinten is, kezdve a kint lévő gyerekek honi nyaraltatásával, vagy iskoláztatásában való segítségnyújtás sorolhatnám tovább. De megerősít bennünket, füzéradványiakat is a magyarságunkban, hogy nekünk olyan természetes, hogy magyarul beszélünk, hogy magyarul kommunikálunk, de odakint, akár Erdélyben vagy a felvidéken naponta kell megélni azt, hogy ők magyarok, sokszor harccal és bizony erőfeszítéseket kíván. Jó magyarnak lenni, ilyenkor látszik, hogy egy nemzet tagjai vagyunk, akár felvidék, Erdély, vagy itt a hegyközben.
Pályaválasztási kiállítás szervezett az Egri Kemény Ferenc sportcsarnokban csütörtökön a Hevesvár megyei kormányhivatal. Ignác Balázs főispán kiemelte, elsődleges céljuk, hogy megmutassák a fiataloknak, milyen lehetőségeik vannak.
A Hevesvár megyei kormányhivatal szervezésében egy pályaválasztási kiállításon vagyunk. Valóban évek óta megrendezésre kerül ez a kiállítás. 27 iskola, 8 szakmai szervezet, 6 nagyon régi múlttal rendelkező cég van itt. Elsődleges célunk az, hogy az általános iskolásoknak megmutassuk azt, hogy milyen lehetőségeik vannak. Hála Istennek Heves vármegyében kitűnő iskolák vannak, szakközépiskolák, gimnáziumok, ahol tovább tudnak tanulni. De ahhoz, hogy ezt a döntést meg tudják hozni, és valóban jó döntést tudjanak hozni, arra kitűnő alkalom, hogy egy ilyen szakmai kiállítás keretein belül megismerhessék az iskolákat, megismerhessék a szakmákat. Ebben mi is tudunk segíteni, itt vannak a Heves-Vár megyei kormányhivatal kollégái is, akik tanácsadás keretein belül tudnak információkat adni. Mindezek mellett még tanintézményekben is el tudnak látogatni, meg tudnak nézni egy autószerelő műhelyet, vagy meg tudnak nézni egy tankonyhát is. Ez mind azt segíti, hogyha hoznak és szeretnének majd egy döntést hozni, akkor jó döntést tudjanak hozni.
Itt a bejáratnál már egy traktor is várta az ideérkezőket. Mivel készültek még, hogyan zajlik a napi program?
Nagyon színes programok lesznek a mai nap folyamán. Alapvetően szakmai programokra készülünk, de miután diákok vannak itt, ezért színes programokkal is megpróbáljuk őket jó kedve deríteni, hogy ezen keresztül is még oldottabb hangulatban ismerhessék meg, hogy milyen jövőt tudnak választani.
Hány diákot várnak most ez alkalommal?
Minden Heves-Vár megyei iskolába voltunk előzetesen. A visszajelzések alapján több mint 700 diákot várunk a mai nap.
Ma a hajnali órákban intenzív havazás ért el Egert. Rövid idő alatt közel 10-15 centi hó hullott a városban. Itt a közösségi oldalán Wagner Ákos, aki szerint kapacitásbővítése van szükség a takarítógépeket illetően. A részletekkel kapcsolatban a polgármester kiemelte, hogy a Városgondozás Eger Kft. Kollégái már éjfélkor, még a csapadék érkezése előtt megkezdték az utak sózását a városban, de mivel nagy mennyiségű vizes hó hullott, ezért azzal nem bírt el a só. A hókotrók pedig bár szünet nélkül járták az utakat, kevésnek bizonyultak a csapadékkal szemben. Írta a posztjában a városvezető, aki hozzátette, hajnal óta folyamatosan egyeztettek az illetékes szakemberekkel, a gépek és a városgondozás kollégái megállás nélkül és megfeszített tempóban dolgoztak. A kialakult helyzetben az a legfontosabb, hogy megtaláljuk azt a megoldást, amellyel a következő havazáskor már kevesebb lesz a fennakadás, tette hozzá. Az biztos, hogy a jelenlegi járműpark ilyen mennyiségű hó esetén nem állja meg a helyét, tehát kapacitásbővítése van szükség, húzta alá Wagner Ákos, aki arra is ígéretet tett, hogy a következő napokban kielemzik a történteket, és más a mutogatás helyett megoldásokat keresnek, majd egyúttal megköszönte az egriek türelmét. Tanultunk a helyzetből, zárta posztját a város első embere. Ismét adventi véradással készül a Média Eger Nonprofit Kft., a Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezete, valamint az Országos Vérellátó Szolgálat. Az idei alkalomról Kereki Gergelyt, a Média Eger Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét Bécsi András kérdezte.
Hagyományosan mondhatni adventi véradásra készül a Média Eger Nonprofit Kft. Miért fontos ez a társaságnak a naptárában ez a nap?
Igazából ez egy régi hagyomány, ami egy ideig Covid és egyéb dolgok miatt ugye megszűnt itt a televízióban, aztán tavaly úgy döntöttük, hogy ezt újra életre hívjuk. Hál' Istennek nagyon jó fogadtatása volt, mind a véradók, mind a támogatók, és azt tudom mondani, hogy mind itt a televízió munkatársai között. Egyrészt advent, karácsony, ilyenkor szerintem mindenki jobban szeret egy kicsit adni, mint az év többi napjában, és hát ha ad, akkor miért ne vért adna, igazából talán ezzel tud a legtöbbet segíteni. És egyrészt kicsit kilépünk mi is abból, hogy egy zárt épületben televíziózunk, műsorokat csinálunk és egyebeket, hanem tényleg egy kicsit közelebb kerülünk azokhoz az emberekhez, akik valamilyen formában azért figyelemmel kísérik a televíziót, a mi általunk gyártott műsorokat, hiszen aki ide bejön, az gyakorlatilag 2-3 méterről megnézheti, mi alatt mondjuk várakozik arra, hogy vért adjon az, hogy hogyan készül mondjuk egy élő adás. Beszélgethet a kollégákkal, most tervezünk például egy olyan részt is, hogy a kicsit a vágásban, kicsit a műszaki paraméterekben jobban beavatjuk azokat, akiket ez érdekel. És hát azért társadalmi szerepvállalás szempontjából is úgy gondolom, hogy ez fontos egy helyi televízió életében, hogy egy ilyen szerintem egy nemes célért küzdjön és részt vegyen ebbe. Hála jó Istennek, mind a vérellátó, mind pedig a Vöröskereszt részéről egy nagyon jó visszajelzés az, hogy évről évre meg tudjuk ezt rendezni. Most már azt mondom, hogy évről évre, mert tavaly is volt, tavasszal is volt, és akkor ugye donornap néven, most pedig megint adventi véradás néven. És ami nekem az egyik legjobb talán ebben az egészben, hogy tényleg összefog nagyon sok mindenkit. Tehát összefogja a kollégákat is egyébként, mert nagyon sok munka van vele, de szeretik csinálni. Mindig tudunk valamit újítani, most is lesz ilyen. A támogatók is olyanok, akik tényleg szívesen áldoznak erre, és én úgy látom, hogy azok az emberek, akik eljönnek vért adni, ők is azt az időt, amíg itt töltik, tényleg egy viszonylag jó hangulatban, egy alapvetően nem szokványos körülmények között tehetik ezt meg. Szerintem, aki még egy kicsit izgul, mert azért van, aki mondjuk első véradó, hogy na akkor hogy lesz, vagy mint lesz, sőt, volt olyan is, aki nem adhatott vért különböző okokból, azért talál programot, itt tud beszélgetni, van, amikor azért ismerősök is jönnek, van, amikor csapatok jönnek. Tehát én úgy gondolom, hogy egy ilyen kicsit közelebb hozzuk a nézőket, kicsit közelebb hozzuk az egrieket hozzánk, mindezt úgy, hogy segíteni is tudnak másokon, és szerintem ez egy nagyon jó dolog.
November 24-én vasárnap este a Miskolci Kukások napja alkalmából az avasi kilátó kék és zöld színben pompázik majd. Az esemény különleges jelentőséggel bír, hiszen idén ünneplik a Miskolci hulladékszállítás 148 éves évfordulóját, emellett aznap lesz az Európai Hulladékcsökkentési Hét zárónapja is, így a kivilágítással a hulladék csökkentésére, az élelmiszerpazarlás megelőzésére és a tudatos életmód fontosságára is igyekeznek ráirányítani a figyelmet, írt a közleményében a cég. A színek választása nem véletlen, a zöld a fenntarthatóság és a környezetvédelem szimbóluma, a kék és a zöld színpár pedig a munkatársaik ruházatának a színe, hívták fel a figyelmet. Tűz ütött ki egy szirmabesenyői Honvéd utcai családi házban tegnap. A tetőszerkezet teljes terjedelmében kigyulladt, miután a lángok a kazánházból kiindulva azt is elérték. Tájékoztatott a Belügyminisztérium Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatósága a vész alkalmazásának híradásából. A miskolci hivatásos tűzoltók 4 vízsugárral oltották az épületet, a családi ház teteje és kazánháza égett le. A rajok beavatkozás közben 2 darab 3 kg-os gázpalackot is kivittek az épületből, és ezeket visszahűtötték. A tűz keletkezésekor a házban 2 ember is tartózkodott, de mindketten épségben kijutottak, közölték. Végül az időjárásról. Holnap többnyire derült lesz az ég, délelőtt még lehetnek felhősebb időszakok, főként keleten, helyenként hózápor is kialakulhat, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet szombaton hajnalban -5 és -4, napközben aztán +2-3 fok körül alakul majd. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. november 22-én pénteken.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Budapesti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. A regeneratív gazdálkodás fontosságáról tartottak tudományos ismeretterjesztő workshopot Nyíregyházán. Ma és holnap rendezik meg a 8. Szobaszínházi Fesztivál Gyöngyösön. Richter érdemére elismerést kapott a gyöngyöspatai házi orvos. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. A regeneratív gazdálkodás fontosságáról tartottak tudományos ismeretterjesztő workshopot Nyíregyházán. Az eseményre diákokat, gazdálkodókat, termelőket és szaktanácsadókat is vártak. Zsombik László, a Nyíregyházi Kutatóintézet igazgatója hangsúlyozta, a jövőben egyre fontosabbá válhat a pillangós virágú növényi kultúrák termesztése, mivel ezek segítenek megőrizni a talaj szerves élővilágát.
Intézetünk alapköve pontosan arról szól, hogy minél nagyobb biodiverzitást próbáljunk kialakítani a szántóföldeken. Intézetünk több mint 20 növényfaj nemesítésével és vetőmag előállításával foglalkozik, olyan egzotikumok, idézőjelben egzotikumok, mint pohánka, olajretek, lóbab, és sorolhatnám azokat a fajokat, ami esetleg idegenként csenghet a füleknek, viszont ezeknek a növényeknek pontosan ebben a regeneratív gazdálkodási szemléletben van óriási szerepe. Egyrészt azért, mert a pillangós virágú növények a nitrogén megkötésével elősegítik azt, hogy kevesebb műtrágyát kelljen a földeken használni. Másrészt ez a biodiverzitás a talajéletre is nagyon-nagyon pozitív hatással van. Ezért vannak vetésforgó kísérleteink, ezért van nálunk az 1929-ben alapított Vestségféle tartamkísérlete, Magyarország legidősebb tartamkísérlete. Ezért vannak intézetünkben 10 éve futó tartamkísérletek, ahol pontosan ezeket a hatásokat mérjük, ezeket a hatásokat számszerűsítjük, és ezeket a hatásokat még közgazdasági szempontból is értékeljük. Úgy látjuk, hogy azért az elmúlt években nagy előrelépés történt ebben a dologban, és a gazdálkodói kör egyre inkább kezdi érezni a saját bőrén, hogy bizony ez a idézőben szűk vetésváltás egyrészt a talajszerkezet, illetve a talajélet szempontjából sem megfelelő, másrészt sokszor azonban ennek akár gazdasági negatív hatása is lehetnek, lásd a tavalyi évben például, amikor a kukorica búza esetében piaci anomáliák léptek fel. Úgyhogy azt gondolom, hogy bátran nyúljunk ezekhez a növényekhez, és a jövőben úgy gondolom, hogy hála Istennek elkerülhetetlen lesz ezeknek a növényeknek használata. Mindemellett a támogatás sok is ösztönzik ezeknek a növényeknek a használatát.
Végül Makádi Mariannát, a Debreceni Egyetem főmunkatársát hallják.
A réti talajnál a szántott rétegnek már a színe is különböző, tehát az a mély fekete szín a szántott rétegben bizony nem olyan mély fekete, mint amilyen az lehetne. Tehát itt jelentős szerves anyagveszteségről beszélünk már. Nyilván ez még nincs olyan állapotban, hogy ne lehetne ezt a talajt regenerálnunk, de ehhez már nagyon nagy odafigyelésre lenne szükség a továbbiakban. És szerintem tipikusan példázza az országban mindenütt jelenlévő nagyon nagy problémát, elsődleges nagy problémát a talajainkkal, a szerves anyagtartalom csökkenését.
2022-ben hívták életre a Richter érdemérem elismerést annak jeléül, hogy elismerjék a házi orvosok szakmai teljesítményét. Az érdemérem célja, hogy támogassa az olyan innovatív ötletek, jó gyakorlatok adaptálását, amelyek elősegíthetik az egészségügy további modernizációját. Ebben az évben a prevencióért a gyöngyöspatai házi orvos is megkapta az elismerést. A részletekről dr. Kecskés Mária kitüntetettet Fekete Gábor kérdezte.
Meghívták a gálára az én tudomásom szerint, de nem tudta, hogy díjazott.
Igen.
Illetőleg esélyes rá, talán azt igen, mert hogy meghívást kapott. Meséljünk már erről a meglepetés erejével ható estről.
Meghívtak a gálaestre, hogy egy nagyon kellemes esténk lesz, ahol kiosztják ezeket a díjakat, és úgy érkeztünk oda, hogy nem tudtam, hogy áramányosa vagyok a díjnak. Teljes meglepetés volt, amikor felolvasták a pályaművemnek a kivonatát, és a színpadra szólítottak.
Milyen érzés volt? Hát, még odaért az alatt a 10-15-20 méter alatt?
Hát izgultam, hogy vajon mit fogok mondani ennyi ember előtt a színpadon, de nagyon, nagyon megható és nagyon felemelő érzés volt.
Nagyon régóta házi orvos, talán mindig is ez állt a szívéhez közel, de kezdjük ott a pályaválasztást, amikor középiskolásként, vagy már talán előbb tudta, hogy esetleg a emberi egészség megőrzéséért kíván fáradozni.
Két dolog motivált. Az egyik, hogy nagyon szerettem a biológiát és a kémiát, fizikát. A másik pedig, hogy volt egy falusi háziorvos, vagy akkor még doktor bácsink, doktor Csola László, aki pici gyerekkoromtól kezdve a példaképen
ez
volt.
Ez hol volt?
Ez Jászalsószentgyörgyön, egy jászsági nagyközségben, és én úgy kerültem az egyetemre, úgy indultam el, hogyha én elvégzem az egyetemet, akkor én falusi háziorvos szeretnék lenni. És ezt mindvégig az életem során evidenciába tartottam. Belgyógyászaton kezdtem, de azt is azért választottam, hogy mint háziorvos jó szakmai háttérrel tudjak indulni ebben a nem kis feladatban.
Tehát 38 éve praktizál orvosként, ebből 33 éve Gyöngyöspatán háziorvos.
Igen, 33
Tehát
éve.
Tehát megállás nélkül, töretlenül háziorvosi teendőket láttál egyedül, ahol most már város Gyöngyöspata, tehát egyedül látja el a településen.
Igen,
ezt a
felnőtt háziorvosi körzetet látom el egyedül, igen.
2024-es díjazottja ön, és a prevencióért kapta ezt az elismerést. A prevenció ugye azt jelenti, hogy odafigyelés, megelőzés. Miért tartja fontosnak?
Hát a 33 év alatt minden egyes időszakomban a megelőzés volt a gyógyítás mellett a legfontosabb feladat. Azért tartom fontosnak, mert egy betegséget sokkal könnyebb megelőzni, mint gyógyítani. Ugye kétféle prevencióról beszélünk, az elsődleges, amikor még nem alakult ki semmi betegség, de olyan életmódra biztatjuk a pácienseinket, hogy ezek a betegségek ne alakuljanak ki. A másodlagos pedig, amikor megszűrjük bizonyos betegségekre, és a már kialakult állapothoz olyan tanácsokat adunk, hogy azok ne rosszabbadjanak, vagy esetleg ne egy másik kórképbe menjenek át. Hát ez egy nagyon fontos feladata a házi orvosnak.
Ma is holnap rendezik meg a 8. Szobaszínházi Fesztivál Gyöngyösön, amely most is minden korosztály számára különleges élmény nyújt, hiszen akár mi magunk is részesei lehetünk a daraboknak. A családias jelleg miatt pedig még inkább átélhetjük az eljátszott valóságot. A részletekről Válik Istvánt, a Mozaik Színkör vezetőjét hallják.
Igyekszünk minden korosztálynak valamilyen olyan szórakozási lehetőséget biztosítani, ami neki szól. Nyilván azért megvannak a határaink, tehát itt az amatőr színházi világban a ráérések, meg a technikai lehetőségek azért erősen bekorlátozzák azokat a darabokat, amik meg tudnak nálunk jelenni. De nyilván a válogatásnál azért az is szempont, hogy legyen a fiataloknak is előadás, de egyébként azt gondolom, most itt gyorsan még egyszer végig szaladok, hogy azért sikerült megint egy kicsit kortalanra, illetve minden korosztály számára kedvezővé tenni ezt a kis fesztivált. Hát jellemzően azért ezek mind olyan csoportok, vagy olyan színészek, akik olyan csoportban játszanak, ahol még eddig nem játszottak, de én őket személyesen ismerem. Vagy azért, mert fesztiválon sokat találkoztunk, vagy azért, mert esetleg dolgoztunk is együtt, vagy én vendégszereplőként, vagy ő már nálunk vendégszereplőként, illetve hát nyilván nagyon sok visszatérő is van a fesztiválra. Úgyhogy igazából a baráti kapcsolat az, ami sokat segít abban, hogy megtaláljam azokat a lehetőségeket, hogy legyen ez a fesztivál minden évben. Ugye egy nagy színházteremben ülünk lent a sötétben, és tényleg külső szemlélői, szinte kukkolóként nézzük végig az előadásokat. Aztán persze itt is csak nézni kell, tehát mielőtt bárki megijedne, hogy úristen, majd itt biztos berángatnak a színpadra, és akkor játszani kell, meg lehet nyugodni, nincs színpad. Nem a színpadra rángatják. Nem. Igen, ez egy egész más, egy egész bensőséges hangulatú dolog. Ott például könnyen megeshet, hogy körülbelül így vagyunk, hogy mondjuk te színészkedsz, én meg vagyok a közönség, és itt aztán nincs mellébeszélés, tehát hogy nyilván a színésznek is azért ezért ez egy kicsit különlegesebb, hogy itt nincs mismásolás, hogyha valami nem oké, akkor azt a néző azt egyből meglátja. Úgyhogy ad egy különleges intimitást, talán ez a legjobb szó, a szoba, ez a kicsi tér, illetve hát nyilván a darabok is olyanok, hogy nem nagy díszlet, nem nagy technikával, úgyhogy itt a színészi munka, a rendezői munka sokkal hangsúlyosabb és sokkal kézzelfoghatóbb, mint egy nagy előadásnál.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Újabb színes üvegablakokat építettek be a Sárospataki Bazilikába. A Szent Erzsébet életét bemutató ablaksorozat kialakítása több éve zajlik, minden esztendőben 4 új ablakkal gazdagítva a bazilikát. Tudósítónk Koleszár Krisztián összeállítását hallják.
Egy igazi képeskönyvé alakul át a Sárospataki Bazilika az elmúlt években elkezdett színes üvegablakok beépítése által. Az Egri főegyházmegyének köszönhetően az időközben elhunyt Bráda Tibor művész tervei alapján visszakaphatják régi éküket az ablakok. A vártemplom 1970-es években történt felújítása következtében eltűntek a színes ólomüveg ablakok. A 2010-es évek közepén lezajlott bazilika felújítás tervei között jelentek meg újra a színes ablakok gondolatai, amelyek közül az első már akkor a projekt kapcsán megvalósult, hirdetve Erzsébet alamizsna osztását és a tűzlegendát, amely során nem csak ételt osztott a szegényeknek, hanem a hideg időre való tekintettel egy nagy tüzet is rakatott, hogy melegedni tudjanak a rászorulók. Ehhez az első képhez igazította Bráda Tibor további ablakterveit, amelyeken Erzsébet születésétől szenté avatásáig különböző életfázisokat mutat be, egy-egy legendát és történetet örökít meg. Így válik majd a látogatók számára egy igazi képeskönyvé a templom, amelynek megtekintése során megismerkedhetnek a város szentjével, életével, példájával, inspirációt meríthetnek tetteiből, és erőt kaphatnak Erzsébet szenvedéséből. Főtisztelendő Bereckei Miklós plébános nagy örömmel ajánlja az új ablakok megtekintését és a templom meglátogatását minden zarándok számára. A most elkészült alkotások Erzsébet halálát és jótékonyságát hirdetik.
Folyamatban van a bazilika színes üvegablakainak a kiépítése. Úgy vélem, hogy nagyszerű találkozási lehetőséget biztosít ez az ide látogatók számára, hogy Szent Erzsébet életébe elmélyülhessenek. Hát olyan, mint egy nagy képeskönyv, persze kellő művészi struktúrával fölépítve és kialakítva, és ahogy azt Erzsébet életéből ismerjük, a különböző életállapotban lévő emberek úgy egy-egy ablak elbeszélésének történésében úgy magukra ismerhetnek, magukra találhatnak a saját élethelyzetükben, és úgy vélem, hogy bátorságot is nyerhetnek abból, hogy Erzsébethez hasonlóan életük történésében Istent keressék őre, hagyatkozzanak, és vele együtt igyekezzenek nekirugaszkodni az előttük álló feladatoknak a megoldásához.
Újabb színes üvegablakokat építettek be a Sárospataki Bazilikába. A Szent Erzsébet életét bemutató ablaksorozat kialakítása több éve zajlik, minden esztendőben 4 új ablakkal gazdagítva a bazilikát. Tudósítón Koleszár Krisztián összeállítását hallották. 2022. júniusában kezdődtek a bélapátfalvi ciszterci apátság felújítási munkálatai, ám kivitelezőváltás miatt egy időre leálltak a Nagy Boldogasszony tiszteletére szentelt templom renoválásával. Pap Ildikó összeállításában Rudolf Mihály építész kérdezi.
2022. júniusában kezdődtek a bélapátfalvi ciszterci apátság felújítási munkálatai, ám kivitelezőváltás miatt egy időre leálltak a Nagy Boldogasszony tiszteletére szentelt templom renoválásával. A torony nélkül épült nyeregtetős háromhajós templom tetőfelújítása, csatornázása, valamint az oldalhajók acélszerkezeti megújítása több más munkálat mellett már befejeződött.
Látjuk, hogy a templom le van fedve, és hogy a kőrestaurátori munkák kívül legalábbis a fugázások megtörténtek. Nagyon sok részlet, finom fugázás még, és finom kőrestaurátori munka kint is, bent is hiányzik. A munkát tulajdonképpen két hete kezdtük el. A karácsonyig szeretnénk eljutni addig, hogy a padozatot, a padló burkolástól eltekintve a padozatot feltöltsük, az itteni elektromos különböző kábeleket terv szerint beépítsük, és ezt a ledöngölt talajra januárba szeretnénk felépíteni egy állványzatot. Akkor már különböző olyan ott maradt vakolatok, amik a boltozatot takarják, azok már vizsgálhatóak. Jó idő esetén, az már csak inkább március, már falvarrás is ott történhet, a különböző vakolások, felületképzések is történhetnek, és elkezdődhet márciustól, szerintem szeptemberig az a kőrestaurátori munka, ami kint bent a legfontosabb ennél a templomnál.
A ciszterci apátság mellett felépült egy galériás múzeum, melyben a templom felújított szószékét és orgonáját helyezik el, a látogató központban pedig egyebek mellett kőtár várja majd a turistákat. Magyarország egyik legfontosabb műemléképülete a tervek szerint 2025. decemberére készül el.
2022. júniusában kezdődtek a Bélapátfalvi Ciszterci apátság felújítási munkálatai, ám kivitelezőváltás miatt egy időre leálltak a Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt templom renoválásával. Pap Ildikó összeállításában Rudolf Mihály építészt kérdezte. Idén is várja a forráspont a fiatalokat. A tavalyi alkalom több szempontból is kiemelkedő volt, hiszen csatlakozott Ferenc pápa is, aki hivatalos látogatása során 11 000 fiatallal találkozott a Pap László Budapest sportarénában. Ugyan idén a Szentatya nem várható az eseményre, a szervezők hatalmas lelkesedéssel készülnek arra, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek az oltári szentségben jelenlévő Jézushoz, egymáshoz és önmagukhoz is. Idén november 23-án, tehát most szombaton 14 órától a fővárosi Bokcsarnokban várja a forráspont a fiatalokat. A zenés dicsőítések, tanúságtételek mellett szentségimádással, szentmisével és folyamatos gyóntatással is készülnek a szervezők, akik ebben az évben is több ezer fős részvételre számítanak. Tanúságot tesz Horváth Kristóf, Andrásfalvi Mirjám és Benkovics Péter, majd beszélgetés lesz Gulyás Michel olimpiai bajnokkal, aki a párizsi ötkarikás játékokon öttusában szerzett aranyérmet. A tanítás dr. Gájer László atya tartja, majd a 17 óra 45 perckor kezdődő szentmisét dr. Fábri Kornél püspök mutatja be. Az est házigazdái Kálnoki Kati és Fogarasi Botond. A forráspontra 15 és 30 év közötti fiatalokat várnak egyéni vagy csoportos regisztrációval, de a program ingyenes. Életvédő napot szervez a Szeged-Csanádi Egyházmegye pasztorális elnöksége és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottsága most szombaton a Szegedi Katolikus Házban. A program mottója Válaszd az életet. A találkozón előadásokkal, jó példák és életvédő civil szervezetek bemutatásával szeretnék bátorítani és segíteni mindazokat, akik fontosnak tartják a megfogant életek védelmét és a szülők segítését. Az eseményt először 2021-ben rendezték meg Vácott, Marton Zsolt váci püspök az MKPK családokért felelős püspöke kezdeményezésére. Az elmúlt években Kaposvár és Székesfehérvár adott otthont a rendezvénynek. Az életvédő nap célja, hogy fórumot teremtsen azok számára, akik lelkipásztorként, pedagógusként, hitoktatóként, plébániai munkatársként vagy önkéntesként fontosnak tartják az életvédelmét, és ehhez saját környezetükben, a közeljövőben vagy később hozzá is kívánnak járulni. Az életmentő tudás és a megtartó kapcsolatok, a támogató környezet léte, megteremtése kulcsfontosságúak egy nem tervezett foganás felismerésekor jelentkező krízis kezelésében. Előadók lesznek többek között Marton Zsolt váci püspök, az MKPK családreferense, professzor dr. Várbíró Szabolcs klinika igazgató, dr. Kotenc János az Ágot Alapítvány alapítója, Keresztes Ilona újságíró. A program során életvédő civil szervezetek képviselőivel is találkozhatnak az érdeklődők. A napot szentmise zárja, amelynek keretében lehetőség lesz csatlakozni a lelki adoptálás imamozgalomhoz. November 28-án csütörtökön 9-től 18 óráig egésznapos csendes szentségimádás lesz az Egri Ciszter templomban, a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében. Szeretettel várnak mindenkit. Kezdődik az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont adventi program sorozata. Az első gyertyagyújtás november 30-án szombaton délután 3:30-kor lesz a palota díszudvarán. Közreműködik főtisztelendő Budapéter atya, valamint a Jó Pásztor óvoda óvisai. December 6-án pénteken 18 órától könyvbemutató lesz, Zsufa Tünde Hasada Hajnal című műve lesz megismerhető, közreműködik Kubik Anna. December 7-én a második, 14-én a harmadik és 21-én a negyedik gyertyát is meggyújtják majd. Az adventi vásár ideje alatt, november 30-a és december 23-a között mindig várják az érdeklődőket Borsod Nádasdi kézműves Molnár Kalács sütésével és árusításával, illetve idén is lesz Betlehem készítő pályázat, a beküldött alkotásokat majd a palota aulájában lehet megtekinteni. A hagyományokhoz híven idén már 12. alkalommal tartja meg a Vörösmarty Színház az Új Szövetség maratont, amely új elemmel is bővül, hiszen a 4 evangéliumból gondosan összefésült szövegrészek olvasásával párhuzamosan kézműves foglalkozásokkal és mesesarokkal is várják a családokat, nagyszülőket, barátokat. Advent első vasárnapján, december 1-én a 12. Új Szövetség maraton keretében a Vörösmarty Színház nagy színpadán újra Jézus életét idézik meg az evangélium részleteinek felolvasásával. A maraton tehát új elemmel is bővül, a családok ünnepe lesz az alkalom. Hívnak mindenkit, akik szívesen olvasnák családjukkal együtt Jézus történetét a testamentumok szerint, de fontos hangsúlyozni, hogy ebből az élményből nem szeretnék kizárni azokat sem, akik egyedül vannak. Őket arra bíztatják, egy hozzájuk közel álló barát vagy ismerős társaságában csatlakozzanak hozzájuk, hiszen így ők is tagjaivá válhatnak majd egy nagyobb családnak. Emellett változatos családi programokkal, rajzpályázattal, illetve adománygyűjtéssel is készül a teátrum. December 7-én az Egri Líceum dísztermében szeretettel várják az érdeklődőket a Don Bosco nővérek rendjük alapítójáról szóló musicalre, mely ingyenesen megtekinthető. Az est folyamán az oratórium születésnapját ünnepli a közösség egy olaszországi zarándoklat fényképes élménybeszámolójával. A színdarab és a beszámoló után szeretett vendégségre hívják az érdeklődőket a szerzetes nővérek és az önkéntesek. A december 7-i ünnepség 18 órakor kezdődik majd, tehát az Egri Líceum dísztermében. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is szép hétvégét, jó pihenést kívánok, viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Kegyelem, életadó harmat, amikor lángra gyújt a te írgalmat. Ezer év hosszú éjszakát fény fordít végre át minden szíven, ami nappal bírnak.
Hald meg hát újra Magyarország, most jön fel rád a világosság. old meg hát, Úr a magyar
Régió sportja.
Budapesten a központi tornacsarnokban rendezték a tornászok OB2-es bajnokságát. A Nyíregyházi Sportcentrum színeiben folytatja pályafutását a BMX versenyző Újvári Zoltán. Jól halad a felkészülés a szezonra a Miskolci Sportiskola tornaszakosztályánál. Nyíregyházán rendezték a Csörgőlabda országos bajnokság és a Magyar Kupa sorozat szezonbeli első tornáját. Ennyi Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Budapesten a központi tornacsarnokban rendezték a tornászok OB2-es bajnokságát. Felnőtt kategóriában a Lajta Tímea, Ludman Eszter, Dandé Csenge, Purgúj Zsuzsanna, Nagy Lili összeállítású, Deac a két nap összesítése alapján a második helyen végzett a TFS-e mögött és a Miskolc előtt. Egyéni összetetben a legjobb eredményt Nagy Lili ért el, aki 64 induló közül az 5. helyen végzett. A Deac fiatal tornásza a szerenkénti számokban is remekelt, hiszen felemás korláton bronzérmes lett, míg ugrásban 4. Szintén bronzérmes lett talajon Ludman Eszter. A Nyíregyházi Sportcentrum színeiben folytatja pályafutását a BMX versenyző Újvári Zoltán. Mohácsi Mátét, a Nyíregyházi Élsport Kft. Ügyvezetőjét hallják.
A Nyíregyházi Sportcentrum, mint kiemelt vidéki sportszervezetnek nem csak az a célja, hogy a saját értékeit megtartsa, és a saját edzőiből, játékosaiból, sportolóiból hozza ki a legtöbbet, a legjobb eredményt, hanem keresse az innovációt, keresse az új utakat, és keresse olyan sportágakat, amik már sikeresek Magyarországon, vagy nagyon szép jövő áll előttük, és így találtunk rá a kerékpárra, azon belül is a BMX freestyle-ra, hiszen van egy olyan nyíregyházi sportolónk Újvári Zoltán személyében, aki már komoly nemzetközi eredményekkel bír fiatalkora ellenére, így kértük a felvételünket a szövetségben, amelyet teljesítettünk, és úgyhogy közösen kezdjük el ezt az új jövőt építeni. Ugye azt el kell mondom, hogy ez tényleg egy friss kapcsolat még, de ő már egy Európa bajnoki 5. és többszörös világkupa résztvevő sportoló, úgyhogy elvárás lehet az, hogy a nemzetközi eredményeket egyre inkább hozza. Van egy 4 éves ciklus, hiszen az olimpia 2028-ban lesz, és fiatalkora miatt azt gondolom, hogy még a 2-3 ciklusról is beszéltünk, úgyhogy azt gondolom, hogy ez talán az első fő cél az olimpiai szereplés, viszont a másik fő cél az, hogy olyan utánpótlást és olyan bázist toborozzunk az ő segítségével itt Nyíregyházán a megyében, ami tényleg ennek egy új teret adhat ennek a sportágnak. Új, innovatív, viszont rendkívül látványos és rendkívül felkapott sportágról beszélünk, úgyhogy bízom benne, hogy egyre többen fognak csatlakozni.
Most pedig Újvári Zoltánt hallják.
Kisgyerekkorom óta már foglalkozok ezzel a sportággal, és űzem szinte minden nap. Mivel most olimpiai sportág, így azért a magas szintű sportolói tevékenység magas szintű edzéseket is igényel. Én ugyanúgy járok konditerembe és erőnléti edzésekre, gyógytornákra, és tényleg, hogy a lehető legjobban tudjam magamat képviselni a kerékpáromon. Hát emellett pedig a napi több órás BMX-ezés az, ami az elvárt.
Jól halad a felkészülése a szezonra a Miskolci Sportiskola tornaszakosztályának. Draskóc István szakosztályvezetőt hallják.
A női szakosztály az már nagyon hosszú évek óta a másodosztályban nagyon meghatározó, nagyon erős, főleg a vidéki szinten. A férfiaknál korábban volt egy nagyon jó felfutási idő. Ott az első osztályban is vidéki szinten jelentős eredményeket értünk el. Az idén sajnálatos módon a saját nevelésemből a gyerekkezdő csoportnál volt egy kisfiú, aki lebetegedett, és olyan kevesen voltunk, hogy ipon nem volt meg az a létszám, amivel a csapat eredményt tudják számolni. És ezért nagyon sajnálatos, mert nagyon jól indult a rajt, hogy így mondjam, mert a vidékiek között ilyen harmadik helyen startoltunk az első fordulóba. Lett volna a következő forduló, a vidékbajnokság, ez a második forduló, és ott már nem volt meg a csapat, így ez sajnos ez elúszott egy az egybe. Ettől függetlenül ez egy jó kis csapat, csak nem annyira tömeges ennek a létszáma. Ez az első osztály. A másodosztályban a fiúk, amelyik korcsoportba indultak, serdülő, kadett, ifjúsági másodosztály, ott mind csapatban, mind egyéni összetetben hoztak érmeket. A lányoknál annyi a különbség, hogy ott nem csak egyéni összetett van és csapatbajnokság, hanem vannak szerenkénti eredményhirdetés is, és ott a mi lányaink nagyon szép eredményeket értek el. És most készülünk a másodosztályú őszi fordulóra. Ott szép eredményeket szeretnénk. Az első forduló alapján szép eredményeket várunk el a versenyzőinktől. Elsősorban azt szeretném, hogy sérülésmentes felkészülést legyen, nem csak a versenyék, hanem a verseny után is. Ez az egyik legfontosabb. A második legfontosabb, amiért nagyon izgulunk így edzőnként, hogy azok, amiket már ugye gyakoroltunk előzőleg, most a nyári alapozás után is, hogy be tudjuk rakni a gyakorlatokba, és be is tudják úgy mutatni, aminek a értéke lesz minél kevesebb levonással. Ha ezek összejönnek, akkor, ahogy említettem, elég szép eredményeket. De reménykedünk, hogy össze fog jönni.
Tar Miklós a lányokkal foglalkozik.
A felnőttek most lettek felnőttek igazán, és ők az eredményesebbek egyébként, és most a vidékbajnokságon ezüstérmet szereztek csapatba is. Egyéni összetettben volt egy negyedik helyünk és 2. hely, ami biztató most az őszi fordulóra, az országos döntőre. Remélem, hogy sikerül dobogón maradnunk. Sok a konkurencia és jó csapatok vannak, már csak a testnevelési egyetemnek a csapatát említem, a soproniakat vagy a pécsieket. Hát elég erős ez a felnőtt másodosztályú kategória. A serdülőknél volt egy fajta erősítés, mert két kislány abba hagyta a ritmikus gimnasztikát, korábban tornázott, aztán most visszajött, és az én csoportomba jött, és ezzel a serdülő csapat is egy kicsit kiegészült és lehet. Hát mi szeretnénk, hogyha a magyar bajnokság döntőjében pontszerzők lenni. Ez azt jelenti, hogy 1-8-ba kell végezni ahhoz, hogy az egyesületek közötti pontversenybe számoljanak velünk. Elkezdtünk nagyon sok új és nehéz elemet megtanulni, ami ugye a torna szabálykönyv szerint ugye kódokban vannak sorolva ezek az elemek. A elemtől egészen most már a H elemig van, és mindegyik 1/1-del többet ér. Vannak előértelemek a csapatbajnokságban, a serdülőknél több, ott 4 előértelem van, a felnőtteknél csak 2, a többi a szabadon választott elem, és minél nehezebb elemet tudunk a gyakorlatba berakni, ugye annál értékesebb lesz a gyakorlat. Mert két részből áll, van egy anyagerő pontszám és egy kiviteli pontszám. És a kettő együtt adja azt, hogy ki lesz az, aki előbb végez. Igazándiból még nem vagyunk ott, hogy gyakorlatokat csináljunk, de a országos döntő, arra kell a legjobb formájukat hozni. Most ott tartunk, hogy D-elemet tudunk már gyakorolni, ami nagyon erős elem. Igazándiból olimpiákon többet is csinálnak belőle, vagy a nemzetközi versenyeken is, tehát az már egy magas szintű mozgás, amit végrehajtanak. És hát itt a miskolci vonatkozásban, ugye, meg a megyei vonatkozásban azt tudom mondani, hogy sajnos a megyében nincsen olyan város vagy egyesület, ami hasonló módon nevelne tornászokat, mint mi. Ugye egyedül vagyunk, nem tudunk igazándiból a megyei szintű versenyeken megtanulni a versenyzést. Egy évben az a két verseny, amit a Magyar Torna Szövetség szervez itt a második vonalba, az nagyon kevés. Tehát egy tavaszi meg egy őszi forduló az nagyon kevés. Én szoktam ezt kiegészíteni azzal, hogy mindig csinálok házi versenyt itt, tehát rendes pontozóbírókat hívok ide, és előttük kell megcsinálni rendesen ugyanúgy a gyakorlatokat, hogy tanulják a versenyzést, mert azt is gyakorolni kell. Én azt szeretném, hogyha a lányok tényleg sokat gyakorolnának, és örömmel végeznék azokat a mozgásokat, amit megtanulnak. És ezt néha lehet látni, ezt az örömöt, hogyha egyet sikeres új elemet megtanulnak, és szeretném, hogyha a gyakorlatnál is ugyanez lenne.
Most pedig Zágonyi Kitti versenyzőt hallják.
16 évesen felnőtt kategóriába lépni egy nagy mérföldkő volt számomra. Még mindig nehezen gondolok vissza rá, hogy 16 évesen már én felnőttnek számítok, de úgy gondolom, hogy nem teljesítettem olyan rosszul a versenyen. Igaz, voltak rontásaim, de úgy gondolom, hogy ez természetes. Szereztem egyéni érmet, és csapattal is második helyen végeztünk, úgyhogy végül is pozitív volt számomra. Néhány éve ugráson az egyik elemben eltörtem a lábamat, egy héttel a verseny előtt, ami mély nyomot hagyott bennem, viszont az edzőmmel sikerült továbbfejlesztenünk ezt, és már több versenyen is indultam ezzel az ugrással, és nyertem is vele. Egyszer első helyet, és most a felnőtt versenyben pedig a harmadik helyet. Úgyhogy emiatt nagyon büszke vagyok magamra, hogy sikerült túllépnem ezt az akadályt. A pontozók próbálnak mindig mindenbe belekötni, a legapróbb hibát is észrevenni. Az ellenfeleink csak ugyan fejlődnek, mint mi is, úgyhogy feladták nekünk, és mindig is feladják nekünk a leckét. Minden észszeren próbálunk javítani és fejlődni, hogy több pontot szerezhessünk, és tényleg minden észszeren, az összes csapat tagomnak van olyan eleme, amit ő most új neki, és a nyáron gyakorolta. Nekem is szerencsére minden étszerem van olyan elemem, amit még új számomra, és remélem, hogy bele fogom tudni tenni a gyakorlatomba. És még ehhez edzenem kell természetesen, de bízom benne, hogy sikerülni fog.
Nyíregyházán rendezték a Csörgőlabda Országos Bajnokság és a Magyar Kupa sorozat szezonbeli első tornáját. A Veselényi Iskola tornacsarnokában 12 egyesület csapatai mérték összetudásukat. Tordai Ilonát, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kézilabda szövetség elnökét hallják.
Maga a csörgőlabda sportág elég régre nyúlik vissza, ugye 1978-ban Jugoszláviától tanultuk meg a sportágat. Igazándiból a Magyar Kézilabda Szövetség 2008-ban kezdett el egy megállapodást kötni a Paralimpiai Bizottsággal, hogy hogyan tudnánk felvállalni ezeknek a sportágoknak a fejlesztését, támogatását. 2010-ben a Magyar Kézilabda Szövetségben megalakult a Paralimpiai Bizottság, aminek az a lényege, hogy teljes mértékben kiállunk amellett, hogy a változó munkabíró képességgel rendelkező sportolókat hogyan tudjuk integrálni a civil életben, és támogatjuk azzal, hogy a sportszervezésben helyt és házigazdái vagyunk ezeknek az eseményeknek.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
az első szavadból, láttam már a tárt karodból. Más lesz ez a tél, pedig a város most is szürke, ahogy rég.
Vártalak, de persze titkolom, hogy a tömegben a pályaudvaron behuny szemmel álltam az ajban, mégis hallottam a lépteid felé.
Hideg van kint a legjobb, ha elfelejt a város. Legyünk most háttal, ha senki nem lát, az se bánom. Maradjunk bent addig csak, míg a vihar véget ér. Bújjunk el, te meg én, a világ mögé. Ígértem, de semmit nem hoztam.
Soha nem kértem, de mindent megkaptam.
Elég, hogy így te meg én, együtt a tél elől én elszökünk.
Gyere, menjünk olyan messze, ahol nem ismer a város. Hol nem vakít a fény, senki se hív, hol senki nem talál rá, amíg tart a hó.
Hideg van kint a legjobb, ha elfelejt a város. Legyünk most háttal, ha senki nem lát, az se bánom. Maradjunk bent addig csak, míg a vihar véget ér. Bújjunk el, te meg én, a világ mögé. Bújjunk el.
Bújjunk el.
Bújjunk el.
Bújjunk el.
Oh, no, no, oh. Amíg majd együtt tart a furcsa ébredés, kezeddel szép szavaddal őriz. Törékeny percek írnak át most éveket, a friss hó, ami nem olvad még. Minden szép,
minden szép.
Így jó, maradjunk még.
Csak épp míg a tél véget ér.
Kicsit várhat ma ránk ez a város, a fűkönyön túl.
Csak épp addig, míg a kávé fő és a reggel őrzi édes álmunk.
Addig tart fény, addig még szép a legforróbb tér. Hideg van kint a legjobb, ha elfelejt a város. Legyünk most háttal, ha senki nem lát, az se bánom. Maradjunk bent addig csak, míg a vihar véget ér. Hideg van kint a legjobb, ha elfelejt a város. Legyünk most háttal, ha senki nem lát, az se bánom. Maradjunk bent addig csak, míg a vihar véget ér. Bújjunk el, te meg én, a világ mögé.
Bújjunk el.
Bújjunk el.
Kedves hallgatóink,